tudományos szempontból is nagyon fontos konferencia zajlott Marosvásárhelyen. Kisebbségpolitikai kérdéseket jártak körbe a meghívott vendégek, Kolozsvári Kisebbségkutatóintézet munkatársai, Marosvásárhelyi, és adáskörzetünkből is elszármazott kutatók. Mai vendégem Olosz Levente, aki történész doktorandusz az Eszterházy Károly Egyetemen. Azt hiszem, hogy övé volt az egyik legkényesebb téma, így ahogy a téma listát végignéztem. Magyar zsidó megbékélési kísérletek a II. Világháború után. Ezt különösen Marosvásárhelyen nehéz körbejárni, mert itt a holokauszt emlékművön szándékoltan csak román nyelvű felirat van. Ezt én most nem is boncolgatom, ezen mindenki gondolkodjon, hogy miért és hogy van. De akkor induljunk a kezdetektől, hogy miért van szükség megbékélésre. És amikor zsidókról és magyarokról beszélünk, akkor kikről beszélünk? Tisztségviselőkről, általános társadalmi közeledésről, vagy pedig egyfajta ilyen szimbolikus jóvátétel, helyretétel? Mi történik?
Köszönöm a kérdést, és köszönöm a bemutatást, üdvözlök mindenkit. A holokauszt során Észak-Erdély zsidó lakosságát a magyar zsidósággal egyetemben deportálták, és számuk drasztikusan csökkent, és hát egy ilyen 160 ezerről, az 1941-es népszámlálás szerint 150 ezeren, de erre eszöbbre becsülik, 160 ezerre, és majd 1947-re 45 ezer zsidó maradt Észak-Erdélyben. Ehhez még hozzájárul a bánsági és a dél-erdélyi 46 ezeres zsidóság. Holokauszt alatt ezeket a zsidó személyeket először is megfosztották vagyonuktól, lakásaikat elvették. Ezeket a vagyonokat mind a magyar-német hatóságok, mind pedig a lakosság jutott hozzá. Hát ez csak egy példát mondanék, egy a Kolozsvár bombázás alatt nagyon sok lakás elpusztult, és a hatóságok úgy oldották meg ezt a kérdést, hogy keresztényeket elhagyatott zsidó lakásokba helyezték el. Úgyhogy ez...
Itt most egy kicsit látom, hogy Olosz Levente keresi a szavakat, de hát az elhagyatott zsidó lakások mögött az van, hogy onnan deportálták
persze,
az embereket.
Persze, deportált, persze.
És a keresztények alatt most történetesen magyarokat értünk elsősorban.
Igen, természetesen. És miután ezek a zsidó deportáltak visszatértek Észak-Erdélybe, megpróbálták visszaszerezni vagyonukat, mind ingóságukat, mind pedig ingatlanjaikat. És ez nem mindig sikerült. Sok esetben nem voltak hajlandók, még akkor is, ha törvény mellettük állt.
Nem voltak hajlandók kiköltözni az új lakók.
Igen, az új lakók nem voltak hajlandók kiköltözni, vagy visszaadni az ingóságokat. Meglátta az egyik visszatért, hogy a szomszédja az ő kabátját viseli, de igazából nem tudott tenni az ellen sokat. Még egy lakást visszaszerezni arra volt lehetőség, de ott is jogi ügyet kellett indítani.
Hogy értsük meg, beleérezzünk abba, hogy ez mi, elmondom a nevét ennek a hivatalos eljárja, deportált emberektől elvették az ingatlanokat, illetve a vagyontárgyakat, ezt úgy hívták, hogy árjásított vagyonok. Ide beköltöznek a magyarok. Most a helyzetet bonyolítja, hogy miközben itt eltűnik egy kettős vagy egyes identitású közösség, nevesül egy magyar zsidó közösség, akik közül nagyon sok a mélyen magyar, ahogy fogalmazni szoktak, megint csak furcsa szóval, magyar érzelmű ember, és akik 1918 után nagyon sokat tettek azért, hogy megmaradjanak a román impériumban is a magyar intézmények, és legyen valamiféle magyar kulturális vagy közéleti folytonosság, azok hirtelen jogfosztottá válnak a Horthy rendszer idején, és ennek a vége az, hogy 1944-ben deportálják, és a vagyonuktól is megfosztják. Ennek egy különös epizódja a karácsony deportált Karácsonybenő és Vas Albert találkozásának, amikor is Karácsonybenő nem áll szóba. Egyébként a kéziratait megmenteni akaró Vas Alberttel. Tehát, hogy ilyen drámák zajlanak, és emögött az a dráma is ott van, hogy közben Észak-Erdély kétszer gazdát cserél, illetve hát egyszer Romániához kerül, aztán Magyarországhoz kerül, aztán vissza, és hogy a magyar közösség is miközben kedvezményezett, és bocsássa meg nekem a hallgató, kvázi rablóvá válik, mert elvesz valami tulajdont, ami tehát egy nagyon furcsa helyzetbe kerül, akközben ő is egy üldözött kisebbség, és nagyon nehéz, jogfosztott helyzetben találja magát. És akkor így kerülünk abba a helyzetbe, hogy kik is állnak egymással szembe, amikor arról beszélünk, hogy zsidók és magyarok.
Alapvetően a magyar és a zsidó társadalom egésze. Egyfelül ezek a vagyonok miatt, másfelől pedig az antiszemitizmus is újraéled a II. Világháború után, a holokauszt után, ami elég érdekes, és ez nem csak Észak-Erdélyben, hanem egész Közép-Európáról vonatkozólag.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy van az archívumunkban egy visszakereshető beszélgetés Závada Pállal, az egy Piaci napon című regényéről, ami erről szól, hogy 1945-ben hogy kezdődnek újra a pogromok.
Igen, a magyarországi kunmadarasi miskolci pogromokról elég sokat hallunk, azonban azt tudni kell, hogy Erdélyben is voltak antiszemita megnyilvánulások. Pogromokra nem került sor, ez igaz, de antiszemita megnyilvánulások voltak. A legfontosabb az a vérvád, miszerint zsidó keresztény gyerekeket rabolnak el, és vérüket a maceszba, vagyis a kovásztalan kenyérbe keverik.
Ez egy második világháború utáni?
Után. Ez a középkorból származik, és a történelmi folyamán megjelent végig, de ez megjelent a második világháború után is. Kolozsváron, 1946-ban, Vásárhelyen, Nagyváradon.
A megjelent alatt mit ért?
Elkezdtek az emberek azt a hírt terjeszteni, hogy zsidók gyerekeket raboltak el, és megölték őket. Ez különböző formákat vett fel, volt, ahol románok és zsidók voltak az elkövetők, volt, ahol zsidó orvosok raboltak el hullákat, de ez volt a fő motivum, hogy zsidó keresztényeket öltek meg.
Ezeket dokumentum szintjén hol találtad meg?
Ezeket sajnos csak sajtóba találtam meg. Az Erdély című szocialista lapír erről, az Egység zsidó lapír erről, de még a Világosság napilapban is vannak erről cikkek.
Na most az, hogy ezek felbukkannak, ezek az ismét, tehát hogy lássuk a korszakokat. Van egy nagyon erős antiszemita kurzus a második világháború alatt, és azután, hogy Észak-Erdély Magyarországhoz kerül, lévén, hogy ez is a Horthy rendszer részeként ellenőrzött és működtetett terület. Ez a diskurzus elevenedik fel, és ha igen, akkor ez hogy történik abban az időszakban, amikor már ugye a visszacsatolt Észak-Erdély és a háború utáni új Románia és az új rendszer építése folyik? Tehát hogy történhet ez, hiszen kontroll alatt tart a román állam is minden, tehát az, hogy hortista valaki, az a legnagyobb vád és gyanú volt, tehát azért nem mindenki kockáztatta meg, hogy elővegye a régi szövegeket és a régi jelszavakat.
Ez jelszavak szintjén kevésbé jelent meg, ez inkább a személy között kialakult konfliktusok, úgy szintén a zsidó vagyonokat, a népbírósági pereket említeném, amelyek abba előhozták ezeket a belső indulatokat, amelyek benne voltak valamilyen szinten az addigi köztudatban is, és hogy ezt a Horthy rendszer alatt ezek felerősödtek a propagandáltal. Vagyis azt akarom mondani, hogy ez a vérvád azelőtt is megjelent, elég csak Tisza Eszlára gondolni, de két világháború közötti Erdélyben is volt rá példa, és amikor egy olyan ellentétre került sor, hogy hazajött egy zsidó deportált és visszakövetelte a vagyonát, akkor egy olyan a magyarok elkezdtek neheztelni rá, és felé lett ez a régi beidegződés, hogy akkor a zsidók rosszak, a zsidók bántani akarnak, és a zsidók
ki akarnak lakoltatni.
Ki akarni. Ez kevésbé, de akkor az jött elő, hogy a zsidók gyerekeket ölnek, vagy elrabolja.
Igen, hát megint csak az Ávada regénynek kell utalnom, hogy ott is az derül ki, hogy a konfliktusokban senki nem mondja ki, hogy, vagy nem is ismeri fel, hogy mi a baj a másikkal, hanem ilyen a propaganda által, a korábbi évek propagandája által nagyon intenzíven tartott primére elsődleges indulatok léptek működésbe. Na most erről már többször ejtettünk szót, ez a Horthy rendszer sajátossága volt, az elmúlt, jött ugye az impériumváltás, és hát a román államnak nem tudom, hogy volt-e stratégiája ennek a kezelésére, egyáltalán érzékelték-e, hogy itt valami probléma van ezek között a közösségek között. Feltételezem, hogy igen, mert nagyon kontroll alatt tartották a kisebbségi közösségeket. És ha volt stratégia, akkor mi volt itt az állami érdek, hogy rendezni, folytani ezeket a dolgokat, vagy egy kicsit még hergeni is, hiszen azért azt bebizonyítani, hogy lám a magyarok antiszemiták és hortisták, hát az egy nagyon jó ütőkártya volt ebben a korszakban.
Ezt a magyarországi történészek nagyon jól feltárták, hogy a magyar kommunista párt Magyarországon kihasználta az antiszemita beidegződéseket, hogy a népszerűségét növelje. Szerintem ezt Romániában nem vette meg a román kommunista párt, legalábbis Erdélyben nem, mivel zűrzavaros időszak, hát 44-45, amikor még Erdély státusza sem letisztázott, és akkor nem használhatták ezt az ütőkártyát, mert nem tudták, hogy milyen társadalmi ellentéteket szít fel, amelyek már megvoltak, és ezeket, hogy jobban berobbantsa. Ezeket a problémákat az én meglátásom szerint leginkább két szervezet próbálta megoldani. A magyar részről a Magyar Népi Szövetség, amely 44 végén alakult, egy baloldali, a kommunista párttal együttműködő szervezetről beszélünk, a zsidó szempontból pedig először létrejöttek a zsidó demokrata népközösségek, majd később ezek beolvadtak a kommunista párt által létrehozott zsidó demokrata komitékbe, ami csak szinte ugyanaz. Ez a két szervezet megpróbál megoldást találni ezekre a problémákra, tárgyalásokba kezdtek, vitatták ezeket a lakás visszaadásokat, a vagyon visszaadásokat, a felelősség kérdését, azonban a tárgyalások közben konkrét jogi aktusok zajlottak arról, hogy a magyar szervezet megvédi azokat a földeket, amelyeket zsidóktól sajátítottak ki, az egységes bocsánatkérés is, vagy és elhatárolódás is elmaradt.
De itt megint problémás, hogy kinek a nevében kér bocsánatot?
A zsidó szervezet...
De ők elvárták, vagy kérték?
Elvárták azt, hogy a magyarság vezetője, vagyis a Magyar Népi Szövetség mondja ki, hogy kérjen bocsánatot azért, mert a magyar lakosság passzívan figyelte a zsidók deportálását, és határolódjon el teljes mértékben a fasiszta hortista rezsimtől. Ez azt is jelentette, hogy tagjai közül zárja ki azokat az elemeket, akik valamilyen kapcsolatba álltak a rezsimmel, vagy bármilyen antiszemita kijelentéseket tettek, és hasonlók.
És mi volt erre a válasz?
Történtek kisebb nyilatkozatok, például Balogh Edgártól, vagy Magyar Népi Szövetség egyes rendezvényein, de egységes és bocsánatkérés nem történt. Igazából ez a tárgyalások kellett volna eldöntsék, de ezek a tárgyalások megszakadtak.
Hogy haladt a jóvátétel, vagy meddig jutott? Hány ingatlan sikerült rendezni? Ezt azért kérdezem, mert én a 2000-es évekből tudok olyan történetet, hogy a második, illetve a harmadik generáció tagjai akkor tudták meg, hogy ők árjásított házban laknak, és hogy a nagypapa által, vagy nagypapától büszkén örökölt ház, az tulajdonképpen nem az övék, hanem egy Auschwitzba deportált családé.
Hát ez csak megerősíteni tudom, hogy nagyon-nagyon kevés ingóság és ingatlan került vissza a zsidókhoz. Ez főleg annak is betudható, hogy ugye sokan nem jöttek vissza, ha azokat, ha ezeket az örökösök nélkül maradt vagyonokat sokszor nem követelte vissza a rokonok, vagy a maga a zsidó közösség, ezért maradtak, és nehéz volt összeírni ezeket. Ez egy hatalmas adminisztrációval járt, amelyre nem volt kapacitása még a 45-46-ban ennek a zsidó demokratikus komiténak, és majd 48-tól ez az egész igazából ügyefogyottá vált, mert a román kommunista párt elkezdte az összes magánvagyont
államosítani,
igen.
És 49-ben megtörténik az általános egyházi javak általános elkobzása. De mennyire ellentmondás ez a dolog, hogy miközben megy az államosítás, tulajdonképpen ekkor válik privilegizáltá az ortodox egyház, és hát ekkor indul meg ez az államvallás erősödése. Tehát, hogy nem egy szereplős ez a játszma. Azért azon csodálkozom, hogy nem, nincs nyilvántartás, hiszen ha valakik, akik pontos lajstromot vezettek, akkor azok, akik itt árjásították ezeket a vagyonokat, azt nem használták fel ezeket, vagy nem történt erre vonatkozó?
Tudomásom szerint nem. A háború után ez a zsidó szervezet saját maga próbált összeírni ezeket a vagyonokat is, és rendezni a helyzetüket, a tárgyalásokat folytattak a román kommunista párttal is, én nem találtam olyan dokumentumokat, ami alátámasztják, hogy a magyar hatóságok által
vezetett
nyilvántartásokat használták volna.
Az általános percepció az, hogy a háború utáni román kormányokban magasan fölül reprezentált a zsidók aránya Anna Paukertől kezdve, és hogy ezért privilegizált a helyzetük, és hogy sokkal könnyebb volt az ő kisebbségi helyzetük, mint a magyaroké. Ebből a történetből nem ez derül ki.
Nem, ez speciál igaz, és ez vonatkozik a magyarokra is, mert a magyarok is felülreprezentáltak voltak, legalábbis erdi viszonylatban.
Mégsem sikerül ezeket a problémákat megrendezni. És akkor itt kértérünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy mi volt a román állam érdeke ebben a történetben?
Hát ugye a kommunista párt által szinte már vezetett román államnak az érdeke az volt, hogy elsősorban, hogy ezek a két etnikum, de az összes etnikum Erdélyben valamilyen szinten kösön békességet, és ne ezeket az ellentétekkel tudják megoldani. Másodszorban pedig
Az egy általános helyzet, hogy mondjam, ez a kisebbségi mitológiák része, hogy ki milyen viszonyban van a román többséggel. Azt szokták mondani, hogy hát normális, hogy Klaus Johannis az államelnök, és szász elnöke lehet ennek az országnak, mivel hogy a szászokkal a románok, most mondom, amit mindig is jóban voltak. És akkor így lehet rangsorolni ezt a viszonyt, ezt a helyzetet. E mögött lehetett egy ilyen, hogy a többség, kisebbségi csoportok között különböző viszonyok voltak, és különböző tárgyalási pozíciók?
Nagyon nehéz megítélni, azt most pontosan nem tudom, de a zsidók is ugyanúgy bekerültek az állambiztonsági kategóriába, talán 48-tól vagy 49-től. A magyarok már előbb bent voltak, de igazából a zsidók szempontjából is ugyanolyan drasztikusan érintette őket az államosítások, az alia megtiltása, vagy az alia
az
Izraelbe való kivándorlás elleni fellépés, a cionisták elleni fellépés, és főleg az átrétegesítésnek nevezett folyamat, amely abból állt, hogy ilyen ilyen telepeket alakítottak azért, hogy a zsidó kereskedők, bankárok megtanulják a földművelést, és és az ipari munkát, és így tudjanak integrálódni az új társadalmi
Ezek olyan szívderítő helyek voltak, mint a dobrudzsai munkatáborok, ahova viszont az erdélyi nemeseket vitték el?
Nem, ezt azért nem ilyen drasztikusan kell felfogni, és ezt sokszor maguk a cionista szervezettel kezdeményezték, vagy a cionistáknak is volt hasonló kezdeményezésük.
Tehát a Maros Ludacsi Kón bácsit, akinek volt egy vegyes kereskedése, azt elküldték, mit tudom én, a helyi ilyen, hogy mondják ezeket a kollektívbe, hogy akkor tanulja meg tehenet fejni, vagy nem tudom elképzelni, hogy hogy zajlott ez az átrétegesítés.
Ezeket a telepeket általában a zsidó szervezetek szervezték.
De akkor az mi? Ez egy földrajzi hely, ahol elmenek?
Egy ilyen kísérleti tanya, mondjuk, ahol megtanulhatnak, igen, tehenet fejni.
Kibucok meg
Itt Románia.
Értem, de valami ilyesmit kell elképzelni.
Igen, de ezek önkéntes alapon működtek, és igen.
Jó, hát azért ezt így próbálom elképzelni, valaki 48-ban, 49-ben beiratkozik önkéntes alapon.
Elméletben önkéntes alapon. Persze volt egy erős nyomás a zsidó szervezet részéről, és mindig voltak olyan.
De nem, tehát eszközök, valami nagyon sima ebbe a történetbe. Tehát, hogy ezek az emberek hazajönnek a deportálásból. Elvesztették a vagyonukat, elvesztették a családjukat. És a zsidó szervezeteknek az a központi problémája, hogy hogyan rétegesítse át. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy nem hiszem, hogy volt épp elmélyű ember, aki azt gondolta, hogy egy zsidó kereskedő, vagy bankár, vagy bárki nem tudja beleélni magát egy földműves szerep. Ez volt a probléma? Akkor?
Igen, pontosan. De ezt mondom, ezt a cionista szervezetek is csináltak hasonlót, az pedig tényleg teljesen önkéntes alapon működött, azért, mert a cionizmus gondolatában is benne van, hogy visszatérni a földhöz. Ugyanúgy a kommunista vagy baloldali zsidó gondolatban is, amit ez a szervezet eszmeiségben, amit ez a szervezet képviselt, benne van, hogy visszatérni a földhöz és az iparhoz. És voltak, igen, az is igaz, hogy voltak olyanok, akik önként vállalkoztak erre, főleg fiatalok, és voltak, akiket kényszerítettek mindenféle eszközzel, hogy nem kapnak meg egy igazolást, vagy nem gyerekük nem tud kivándorolni, vagy stb.
Milyen volt a viszony a zsidó közösségeken belül? És mondok egy példát, én hosszan követtem egy ismert erdélyi magyar zsidó értelmiségi sorsát, akinek a pályája, és szándékosan fogalmazok úgy, hogy ne legyen beazonosítható, hát arról szólt, hogy hogyan lehet az erdélyi magyar zsidó kulturális identitást, a holokauszt emlékét megőrizni, hatékonyan dolgozni ezért. Tehát egy ilyen nagyon erős küldetés tudattal megáldott ember legyen. És én végtelen tisztelettel és szeretettel követtem ezt a pályát, mindaddig, amíg kezembe nem került egy levél, amit 1990 után küldött valaki Izraelből, amiben tulajdonképpen hosszan és részletesen leírja, hogy ez a mi emberünk, ez a példaértékű ember, hogy működött együtt az állambiztonságban, és mártott be másokat küldetés tudata gyakorlása közben ahhoz, hogy pozíciókhoz jusson. És akkor csapott meg ennek a szele, hogy ez a sorsközösség sem egy homogén, és hogy itt is vannak belső konfliktusok, vannak olyan helyzetek, amiket ezek az emberek láttak deportálás közben, hazatérés közben, vagyonért, vagyon visszaszerzésért folytatott küzdelmek közben, tehát hogy lehetnek itt még konfliktusok?
Igen, ahogy a holokauszt előtt is a zsidó közösség megosztott volt, ugye a holokauszt után is, és azt látni kell, hogy a baloldali gondolat, meg a baloldaliság az nagy teret nyelt a holokauszt után. A kommunista párt volt az egyetlen olyan párt Romániában is, Magyarországon is, ami azt illeti, amely azt hirdette, hogy a zsidóságot el lehet valamilyen, a zsidó stigmát le lehet vetni, és teljesen asszimilálódni lehet az új társadalmi rendbe, mivel nem lesznek etnikumok, nemzetiségek, csak mindenki ugye a munkásosztályhoz fog tartozni. És sok visszatér deportálva ez gondolat, ez erősen rezonált. A másik felől pedig voltak a cionisták, akik azt mondták, hogy kész, megpróbáltunk itt élni, magyarokká lenni, de nem sikerült, és akkor az egyetlen lehetőség az, hogy zsidóként határozzuk meg magunkat, zsidó etnikumuként, és kivándorlunk Palesztinába, később Izraelbe, és ott építsük a zsidó országot. Emellett pedig voltak, akik csak visszatértek, és megpróbálták újra kezdeni azt az életet, amit ez az egész háború és a holokauszt felborított. Ez legtöbbször nagyon nehezen sikerült, mivel jöttek az államosítások is.
Milyen volt a viszonya a zsidó közösségeknek, mert több közösségről kell beszélnünk, egyházi szempontból is, azt hiszem, hogy az etnikai identitás szempontjából is, zsidó-magyar, kicsit zsidó, nagyon magyar, kicsit zsidó, tehát, hogy ilyen mozaik közösségekről beszélünk, de hogy miközben ezek a folyamatok zajlanak, aközben szépen, csendben elkezd épülni az az állam, amit a 80-as évekre már a nagyon erős román nemzetállamnak tudunk nevezni. És ezt ennek a jeleit azért látták az 50-es évektől, még akkor is, ha élt ez a romantikus azonosulás, az etnikum nélküli szocialista vagy kommunista közösség vágyképével. Milyen volt a viszonya ezeknek az embereknek például a román nacionalizmushoz?
Igen, ez valóban így van, hogy sokan, akik még 46-ban, 47-ben ezzel a romantikával fordultak a kommunizmus fele, azok sokan kiábrándultak később, és legtöbbször aliáztak. Igazából van olyan személy, aki 46-ban, 47-ben még az Egység című labban az átrétegesítés mellett foglal állást is, hogy be kell integrálni a kommunista rendszerbe, és hogy az milyen jó. Ezeket írja le a cikkében, majd 80-as években már Izraelben találjuk a magyar nyelvű Új Kelet főszerkesztőjeként.
De akkor kitart a magyar nyelv mellett?
A magyar kultúrját megőrizte, persze, ezt nem tudták könnyen elhagyni. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, vége a magyar kultúrának, is többet még magyarul se akartak beszélni, és nem is beszéltek, de ez a kisebbség. A legtöbben megtartották a magyar nyelvet legalábbis, de úgy általában a magyar kultúrát.
Ez a történet, ez hogy zajlik, meg mit látunk ebből, hogy a két világháború között kialakul ez a sérelmi alapú, nagyon intenzív magyar nacionalizmus, amellyel azonosul nagyon sok tagja a zsidó-magyar közösségnek is Erdélyben, És akkor jön a holokauszt, és mindent áthúz, vagy minden... Elmesélek egy történetet a Szatmár-Németi Színház igazgatójáról, aki ugye ott egy nagyon nagy zsidó közösség él, és az, hogy ott magyar színház maradt, az ennek az embernek a kemény több évtizedes munkája, magánvagyonának is köszönhető, mert ezt feláldozta erre a célra, és amikor bejönnek megtörténik a észak-erdélyi visszacsatolása, bejönnek a magyarok, érvénybe lépnek a zsidó törvények, az első az, hogy megfosztják a színházigazgatói státuszától, és a vége az, hogy deportálják, összegyűjtik a 18 ezer embert a szatmári gettó udvarán, és ez az ember fehér smokingban vezeti a oszlopot, és mennek ki az állomásra, és azok az emberek, akiknek színházat csinált magyarul, állnak és nézik, és elengedik ezt az embert, akinek ez volt az élete, hogy magyar színház legyen itt. Na, hát ezt hogy lehet feldolgozni? Vagy mi volt a fejekben? Hogy ezzel a magyar... Mert hogy nekünk magyaroknak ez könnyű, mert azt lehet mondani, hogy hát a román állam az ellenünk van, és elvette tőlünk a magyarságunkat. De a zsidó magyaroktól nem a román állam vette el a magyarságát.
Ez tényleg csak egyéni stratégiák léteztek. A trendek azok azt mutatják, hogy volt egy csoport, aki haza se jött a túlélék közül, azok egyenesen nyugatra vagy Izraelbe vándoroltak. A másik stratégia, amiről már beszéltünk, a cionizmus, hazajött, de minden erején azon dolgozott, hogy kivándorolhasson Izraelbe. A baloldali opció volt még egy lehetséges út, és akár a romássághoz asszimilálódni. Ezek voltak a főbb trendek, de mondom, nagyon sok egyéni stratégia létezett.
Ezeket hogy kutattad, hogy követed?
Hát ezeket...
Interjúk, naplók, levelek?
Leginkább csak így is. Ugye vannak ezek a nagyobb szervezetek, a cionista és ugye ez a komité, zsidó-demokrata komité, és az látszik, hogy mikor, mekkora volt a taglétszámok, és ez hogy növekedett vagy csökkent, és akkor ebből lehet levonni olyan következtetéseket, hogy az adott csoport milyen időszakban az adott csoport véleményét az adott időszakban, vagy az adott csoport nagyságától.
Biztos van néhány olyan pálya, olyan életpálya, ami nagyon megfogott, vagy amire azt gondolod, hogy példaértékű. Tudsz mondani egy pár ilyen személyt, akit követtél, és akinek azt gondolod, hogy tanulságos, hogy mi történt velük?
Hát ezt csak újra meg tudom ismételni, és meg is nevezem akkor most a Rapoport Ottót, aki az egység zsidólapnak volt a szerkesztője, majd főszerkesztője, egészen 53-ig, amíg meg nem szüntették a lapot, és ott egy baloldali gondolatiságot képviselt, amit ki is fejtett, hogy azért, mert ő úgy érzi, hogy csak így tud újra Erdélyben élni, és így tudja feldolgozni ezt az egész borzalmat, ami történt. Majd pedig az államosítások, a letartóztatások, az államszocializmus alatti retorziók, és az főleg az újraélet antiszemitizmus miatt azt mondta, hogy nem tudok ezzel, kiábrándult az egész eszméségből, és aliázott talán a 80-as évek elején.
Van olyan sikertörténetünk, amikor valaki itt zsidó identitását is megőrizve, a magyar identitását is megőrizve, élte le az életét, helyre tudta rakni azt, ami történt.
Két tanár, Kallós Imre, Kallós Miklós, ő például Bábes-Bolyai Egyetemen volt tanár, és mind a zsidó identitását felvállalta, és pedig, és amellett pedig a magyar kultúra részese is maradt, magyar kultúrában is, és emellett egy sikeres karriert futott be.
Neki mi volt a titka, vagy hogy mi kellett ahhoz, hogy ez a pálya így alakuljon? Olyan volt az egyetemi környezet, a szakmai pálya, magánélet, mi kell egy ilyen sikeres gyógyuláshoz, vagy traumakezeléshez?
Hát szerintem az, hogy miután visszatért a Észak-Erdélybe, azonnal munkába állt, vagyis egyetemre ment, különböző, igen, főleg ez, hogy egyetemre ment, és tanult, és elfoglalta az elméjét, és egy új célt tűzött ki maga elé, amivel értelmet adott újra az életének.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert az erdélyi antiszemitizmus egyik központja, tűzfoka az egyetemi szféra volt, különösen Kolozsváron. De Jászban is, hogyha már Erdélyen kívüli központokat akarunk keresni, vagy a nagyváradi diákpogrom. Tehát ezek mind egyetemi struktúrákban jelentkeztek nagyon élesen, ennek volt egy oka az, hogy itt embertömegek keresték az egzisztenciájukat, hogy nagyon felülreprezentált volt az egyetemen tanuló zsidók száma, mert hogy ez volt számukra az első világháború után az út arra, hogy valamiféle egzisztenciát teremtsenek a most alakuló, vagy akkor alakuló Romániában, tehát hogy az egyetemi szféra különösen terhelt volt az antiszemitizmus miatt. Különösen nagy problémák voltak az orvosi egyetemeken, ez egy nagy, számomra egy nagy titok, hogy miért.
Ez így van, különösképpen a két világháború között, amikor tudjuk, hogy a legnagyobb zsidó közösség elleni támadásra Erdélyben az a román diákság okozta, de ezt én nem erősíteném meg a háború utáni időszakra. Én úgy látom, hogy egy ilyen intézményi keretben ez nem jelent meg, sőt, most nem tudom pontosan, hogy kinek az interjúja volt, de olvastam, hogy egyetemi környezetben dolgozott, és elmondta, hogy ő nem érzékelte, még nem, hogy antiszemitizmus, még arról sem beszéltek, hogy zsidó vagy nem zsidó. Uh-huh. Ezek így teljesen elnyomták ezt a részét a legalábbis munkahelyi környezetben.
De ebből csak arra tudok én következtetni, de igazán nem szakszerű, hogy itt annyira alapvető strukturális váltás volt, annyira újjá alakultak ezek az egyetemek. Persze. Nem volt semmiféle folytonosság tudományos, vagy a személyzet szempontjából is. Ez, hogy Észak-Erdélyben hogy alakult a magyar zsidó viszony, és hogy zajlott a holokauszt, és mi történt Dél-Erdélyben, vagy a királyi Romániában, ezt akkor érzékelte valaki, követte, volt ez referencia, hogy bezzeg a románok? Azért kérdem, mert él ez a megint csak mítosz, hogy hát a királyi Romániában mennyivel jobb volt, és hogy oda menekültek, valóban Kolozsvárról Torda felé menekültek az észak-erdélyi magyar zsidóknak, de hát azt tudjuk, hogy a Románia felelőssége is megvan a maga a holokauszban, tehát hogy ez így nem igaz, hogy ott nem történtek atrocitások. Nagyon keveset beszélünk a transznisztriai deportálásokról, tehát hogy valahogy nem áll össze a kép.
A tegnap a konferencián Liviu Rotman professzor úr mondta, hogy igen, Erdélyben is voltak Erdélyben is volt holokauszt, és Romániában is volt holokauszt, úgyhogy ez, és ezt már többen leírták, és igen, bebizonyították, ez nem kérdés. Ez a különbségtétel igazából majd a 80-as években nem jelent meg, de ott erősödött fel, és ott vált mítosszá, és ez a Ceausescu-i nacionalizmusnak köszönhető.
Hogy ellen, bezzeg ellentétben, igen, a Horthy rendszerrel mi nem voltunk.
Igen.
Vagy nem vagyunk felelősségre
mondani. Nem is, itt nem is történt holokauszt igazából, vagyis a Romániában, az akkori Romániában.
De ezt mondjuk a 80-as években, mikor már eltűnt néhány nemzedék, mikor már nem volt olyan intenzív a közvetlen élmény, hát ha nem is lehetett eladni, de azért úgy lehetett egy ilyen propagandát működtetni. De az 50-es, 60-as, 70-es években még, amikor éltek az érintettek, akkor ez hogy működött? Vagy hogy például a királyi Romániában a román zsidó stratégiákról tudunk-e annyit, mint mondjuk a magyar zsidó stratégiákról Észak-Erdélyben, együttélési stratégiákról?
Hát a Észak-Erdélyben a magyar zsidóság azt a mármint közösségként azt a stratégiát követte, hogy minden évben megemlékezéseket tartottak, amíg lehetett. Később 53 után pedig nem beszéltek a témáról, mivel a kommunista párt direktívája szerint a nemzetiségi kérdés megoldódott Romániában, a háború alatti sérelmeket orvosolták, és nincs szükség se holokauszt megemlékezésre, se kisebbségi szervezetekre, úgyhogy mindenki boldogan él.
Az elhallgatás kultúrájának a román társadalomban, erről van egy nagy regény, a Normán Mánia írta, az Ódú címmel, Viszta Gabriela lefordította magyarra, és hát az a köré szerveződik, hogy torkollik gyilkosságba az Mircea Eliade vasgárdás múltját felfedő történésznek, Kulianunak az életművet. Tehát azt gondolom, hogy, és ugye ez a 90-es években történik, gyilkolják meg Kulianut, tehát hogy lehet, hogy ez volt a kultúra, hogy el kell hallgatni, vagy el lehet hallgatni, meg simítani, meg nem beszélni róla, de azért feszültségek ott is voltak. Meg ahogy én követtem a Normán Mánia úgy pályáját, meg aki kint él Amerikában, nem jön haza, már ír románul. Ő is transznisztriai túlélő, tehát hogy csak azt gondolhatja azt, hogy ez elhallgatással megoldható, akinek nem voltak veszteségei, és aki nyertese volt valamilyen szinten az elmúlt rendszernek.
Persze, és ha megfigyelik azok, akik kivándoroltak Izraelbe, megindult egy ilyen emlékező mozgalom. Ez amely abban állt, hogy mind rendezvényeket szerveztek, mind pedig megírták a közösség, az adott közösség történetét. Mondok egy példát, a dési zsidóság megszervezte magát, egy ilyen szervezetbe tömült Izraelbe, és különböző rendezvényeket tartottak. Persze az addig működött, amíg még éltek elszámozott.
Kint Izraelben, de nem Dézsen. Hát ez még sok mindent elmond.
De igen, itt
nincs megbánás, nincs emlékezés.
Hát ez így történt, igen.
Mi az, ami még feltárható, vagy mi még, nem tudom, nem akarom a helyretételt, mert nyilván nem lehet helyretenni, de hogy mi most már a harmadik, negyedik generáció vagyunk, hogy itt lehet-e valamit másképpen csinálni? És akkor emlékeztetnék arra, hogy hát mennyire nem jól sült el a 70 éves megemlékezés, a holokauszt 70 éves évfordulója Erdélyben jelesül, ahol az emléktáblaavatások, emlékmű állítások abban merültek ki, hogy újraindult a vita, hogy kik voltak a hibások, a magyarok vagy a románok, és baromira nem érdekelt senkit, hogy közben hogy érzik magukat a zsidók, tehát hogy mindenhol megjelentek a táblák, hogy a hortista, elvitték a hortisták, és akkor ezzel ugye a román állam nagyjából a saját felelősségét le is tud.
Hát ez az a legnagyobb probléma, hogy igazából már nincs zsidó közösség Erdélyben, aki fenntartsák ezt az egész megemlékezést. Most indult egy ilyen reneszánsz az erdélyi magyar zsidóságnak, ugye ott van a kolozsvári zsidó napok például, amit ha jól tudom, 5. alkalommal rendeztek meg, de hogy Erdélyben a zsidóság száma az 1500-ra tehető, és
Olasz Leventivel beszélgetek most, aki ezt történészként követi, és most mosolygok rá, mert arra gondolok, hogy miért veszed azt természetesnek, vagy vesszük, hogy ez a zsidó közösségnek a munkája, a feladata, miközben nincs, mert hogy hát nincs zsidó közösség ismert okok miatt. Magyar közösség például ezt így felvállalni, vagy például azt a helyzetet, egyéni stratégiát mondok. Mindenki nézzen körül egy kicsit, hogy hol lakik, és ha rájön arra, hogy hoppá-hoppá, árjásított lakásban lakom, akkor erről beszéljen. Nem kell szégyelni, mert ez a nagypapa ügye, vagy még csak a nagypapa is ebben, nem tudjuk, hogy hogy került bele. De hogy beszéljünk róla.
De persze, ilyen, amit mondasz, hogy ilyen egyéni stratégiák vannak, de hogy intézményi szinten én nem látom ennek a megvalósulását, hogy a magyar politikai, vagy akármilyen társadalmi szervezetek, hogy ezt így felvállalták volna 100 év, vagyis elnézést ilyen 60 év táblatából.
Nem véletlen az elszólás ez a 100 év, mert ugye most a centenárium évben Igen. vagyunk, és senki nem tudja igazán, hogy hogy lehet, és hogy kéne beszélni erről a 100 évről. És ez a kérdés ugyanilyen kínos és kényes, hogy lehet arról beszélni, hogy a magyar állam politikai felelősségével nézzünk szembe magyar közösségként, anélkül, hogy magunkra vennénk olyan bűnöket és olyan felelősséget, ami nem a miénk. Tehát, hogy az, hogy a Horthy állam hogy működött, az, vagy hogy a saját nagyapám bystanderként hogy nézte tétlenül végig, az nem az én életemnek a problémája. Az én életemnek a problémája az, hogy mit tudok elmondani a nagyapámról, aki vagy bystander volt, vagy kollaboráns volt, vagy éppen zsidómentő volt, és hogy mit tudok ezekből valamilyen módon hasznosítani az életemben. És akkor itt jön be a politikai érdek, hogy mi a politikai érdek. Hát például a politikai érdek, magyar közösség politikai érdeke, hogy egyértelművé tegye, hogy itt ebben az országban jogfolytonosság van. És ha valakitől elvesznek egy ingatlant, akkor az visszajár neki, vagy legalábbis illik arról beszélni, hogy az ingatlan volt. És lehet ez az ingatlan zsidó ingatlan, de az is lehet, hogy a Marosvásárhelyi katolikus iskoláról van szó, és hogy ebből a perspektívából ez a történelmi tudat ugyanaz, és nekünk ezért kell létérdek, hogy a zsidó közösség történetét valamilyen módon fenntartsuk, mert magunkról beszélünk.
Teljesen egyetértek, és mint fiatal történész ezért kutatom ezt a témát. A másik lehetséges módozat annak, hogy ezt az emlékezetet fenntartsuk, az a megemlékezések, de amit már mondtam, ezt többségében a zsidó közösséghez köthető. Akár itt Erdélyben, akár Izraelben.
Hát, hogy nem, mivel nincs, helyettük kell emlékezni, mert hogy már nincs aki. Ablonci Balázsról beszélgettem a Teleki Pár könyvéről, és erről a kettősségről, hogy van az, hogy hát van ez a magyar áldozati tudat, miközben azért létrejön egy áldozatokat követelő politikai rendszer, létrejönnek, hogy hatályba lépnek a zsidó törvények, ugyanannak a magyar áldozati közösségnek a hatékony résztvevételével, együttműködésével, és ugye itt az erdélyi Teleki Pál felelősségéről van szó. Hogyha mi ezekről a magyar zsidó viszonyokról beszélünk, és megpróbálunk egy másik történelmi megközelítést, tudatot valahogy kiépíteni, akkor van-e arra esély, hogy a magyar nacionalizmus, vagy a magyar társadalmi tudat is átalakuljon egy kicsit, hogy ne feltétlenül csak a tettes áldozat dihotómiájában gondolkodjunk, hanem komplexebbé váljon a kép, a felelősségek is, a lehetőségek is másképpen.
Igen, ezzel szerintem biztos, hogy így történne, ha egy olyan emlékezett kultúra létezne, ami nincs igazából. Mert nem tudom, szerinted létezik most egy ilyen holokausztra emlékezés, sokan igazából nem is tudnak sajnos Észak-Erdélyben, és nem is gondolják, vagyis Erdélyben is nem is gondolják át ennek a súlyát, de ha ez olyan nagy volumenű lenne, akkor bizonyosan átalakítaná a...
Hát én azt látom, hogy egyáltalán a holokauszt emlékezett Magyarországon politikailag terhelté vált, nem egységes a magyar zsidó közösség sem ezzel kapcsolatban, és Erdélyben minden, ami emlékezett politikánk, nincs autonóm emlékezett politikánk, nem csak az zsidó ügyekben, semmiben. Tehát, hogy hogyan, és a centenárium év a legjobb példa erre. Egyszer nem tudjuk, hogy közelítsünk ehhez. Az sem, hogy 89-ről, 90-ről nem tudjuk, hogy kell beszélni, vagy hogyan kellene. Tehát, hogy nem úgy egy ilyen... Tehát, hogy mivel nincs honnan importálni erre mintát, ezért nincs. De azért úgy időnként felmerül bennem, hogy nem. Nincs itt egy baromi nagy esély, hogy akkor itt inventáljunk, találjunk ki valamit?
Egyfelől azért nem értek egyet, hogy Magyarországon nincs ilyen emlékezett politika, szerintem...
Van, csak nagyon terhelt.
Persze terhelt, és nem biztos, hogy nem a legjobban működő, de ott van, Erdélyben kevésbé, és igen, arra, hogy inventáljunk, hát én csak azt a példát tudom mondani, hogy kollégáimmal megalakítottuk az Erdély Krónika történelmi portált, ahol ismeretteljesztő cikkeket közlünk, és ott is közlünk például az erdélyi zsidóságról és a holokausztról cikkeket, pontosan ezáltal, hogy megismertessük a fiatal generációval is, az internet fogyasztó generációval is ezt a történetet.
Na, így jön be a sajtó felelősség, akkor beszéljünk erről, vagy például, tehát, hogy én nagyon erős példának, hatásos példának tartanám a román közösség felé, ha elkezdenénk egy olyan diskurzust, olyan akciókat, olyan bármilyen nyilvános eszmecserét, amiben a magyar közösség felelősségéről beszéljünk, és amellyel demonstráljuk, hogy egy többségi közösség is, vagy egy felelősséggel bíró közösség is be tud látni hibákat, vagy tud ezekről, tud veszteségekről beszélni akkor is, hogyha ezek nem pozitívak a számára.
Igazából ez történelmi berkekben ez folyik. Ott van elég, ha Tibori Szabó Zoltán munkáira gondolunk, vagy Randall Behem munkái. És van a román történészi szakma felül is egy diskurzus, egy párbeszéd erről, és ez megtört, csak ez nem jelenik meg a társadalomban, legalábbis nem jelenik meg a sajtóban se erőteljesen, és így nem tudnak róla. Hát ez nem egy nagyobb társadalmi diskurzus, ez inkább szakmai diskurzus.
Na, de hát volt a hétvégén egy fontos szakmai konferencia Marosvásárhelyen, ahol szó volt erről. Persze. Működik az Erdélyi Krónika.
Igen.
Ezt hol éri el a kedves hallgató, hogyha keresni akarja?
Az erdélykronika.net-en.
.net.
Igen.
Ott el lehet írni, akkor figyeljük a tartalmát, beszélünk róla a következőkben is, és Orosz Leventét várjuk vissza a stúdiónkba, adáskörzetünkbe.
Köszönöm szépen.